ítéletet hozott a kolozsvári táblabíróság, minden bizonnyal igazságtalan, de legalábbis indokolatlanul aránytalan, amikor Horváth Annát több mint 2,5 év letöltendő börtönbüntetésre ítélte. Az ügy minden bizonnyal még sokáig foglalkoztatja majd a romániai magyar közvéleményt, és fordulatokat is tartogat. Nem tisztem pusztán jogi vagy erkölcsi megítélése a dolognak, viszont nem tartom érdektelennek politikai kontextusba helyezni a történeteket, annál is inkább, hogy amiről szólni szeretnék, az a mód, ahogy maguk a szereplők politikai célokra igyekeznek kihasználni az adott ügyet. Éppen mert az igazságszolgáltatás integritása, morális kérdés, a példaadás adekvát lehet a rendszer korrupciójának leleplezésére, elindíthat olyan folyamatokat, melyek a korrupció ellen hatnak, és minden esetre ráirányíthatják a figyelmet a jelenségre, csak hogy a mártír, a példaadó kultúrhérosz sikerének feltétele, hogy a hős az egyetemesnek tételezett igazság a humanizmus nevében lépjen föl, mindenféle pártos elköteleződés nélkül hozzon áldozatot, értékvezérelten, de nem valamilyen partikuláris, hanem az egyetemes értékek nevében. Az önként vállalt mártírságnak hitelt az egyetemesre való hivatkozás adhat, a vértanúság csak és kizárólag az erős és megmásíthatatlan hiten alapulhat, de nem a politikai közösség, hanem a morális közösség ad neki értelmet és keretet. Horváth Anna ügye jogosan borzol kedélyeket, okoz morális fölháborodást, ezért első látásra rendelkezik azzal, ami a példaadás erkölcsének maximuma, rendkívüli gesztusokat, akár mártírumot is kiválthat, csak hogy. Az ügy, amiért szabadsága elvesztésével készül kiállni Horváth Anna és a romániai magyar politikai mainstream, egyfelől zavaros és átláthatatlan. Másfelől pedig csak áttételesen, azaz mesterkélten, manipulatív módon kapcsolódik ahhoz, aminek érdekében politikai eszközként igyekeznek kihasználni, azaz a korrupció ellenes harc betámadására. Az eset alkalmas lehet nem perdöntő bizonyítékként, de fontos adalékként az igazságszolgáltatás korrupciójának illusztrálására, de a korrupció ellenes föllépés fölösleges volt, annak igazolására, és még inkább a jelenlegi kormányon levő pártokhoz való csatlakozás legitimálására teljességgel alkalmatlan. Először különös ellentmondásba keverednek azok, akik a közszereplők erkölcsi profiljából, pontosabban annak percepciójából indulva, egyfelől azt feltételezik, hogy amennyiben lehetőségük van rá, a korrupt megoldásokat fogják, eufemisztikusan szólva, előnyben részesíteni. Ezt rögzíti a népi bölcsesség, miszerint alkalom szüli a tolvaj. Másrészt ezt az erkölcsi kérdést azután túlszabályozással próbálják kezelni, és a lehető maximális politikai kontrollt erőltetik a korrupció visszaszorítására, ráadásul hiteltelenek, mert maguk is korrupciós ügyek érintettek. Csak hogy az erkölcsi tartás az ügyészek, bírók fedhetetlenségét szinte lehetetlenség törvénykezéssel szabályozni. Végső soron az erkölcsös magatartás garanciái nem a szabályozásban, hanem személyiségvonásokban és az azt létrehozó kulturális közegben vannak. Paradox módon éppen az igazságszolgáltatási intézmények idézőjelben ellenőrizhetetlenek, mert egyfelől a jogi kultúra alacsony szintje miatt is olyan szakmai elit működteti, mely különleges tudása okán szuverén. Mert olyan titkos belső hálózatok jöhetnek létre az intézményeken belül, melyeket semmilyen felügyelet sem képes leleplezni, sem felszámolni, megtehetnék maguk is részesei a céhen belüli nagyon erős szolidaritásnak, tagjai a kiváltságos klubnak. Mert az intézmény működésének jó része a nyomozás érdekére való hivatkozással titkos, vagy legalábbis a médiák és a nagy közönség számára elérhetetlen információkon alapul, stb. Azok az eljárások, melyek a testületek integritását hivatottak bizonyítani a szigorú és szakszerű kiválasztási rendszertől és időszakos átvilágításoktól. Kezdődően a magas fizetés és karrierút szabályozásáig, vagy az elmozdíthatatlanság biztosításáig végsősorban kiátszhatók, a korrupció ezekben az esetekben szinte teljes egészében morális kérdés marad. A tisztán morális föllépése kritikus száma adhat reményt a rendszer korrupciójának mérséklésére, ráadásul bevett és egyszerű receptek sincsenek, ha csak a generációs megújulás és a politikai környezet befolyásának radikális visszaszorítása, az oktatási rendszer átalakítása nem számít annak. Másodszor két bizonyítékát látjuk annak, hogy az ügyet attól lényegében független politikai kérdések eszközeként használják az elítélt és politikus társai. Az első érdekesség, hogy maga Horváth Anna az ítélethirdetést követően első reakcióként az ügynek megfelelően nagyon is emberileg és hihető módon reagált, azaz megdöbbent a kiszabott börtönbüntetés hallatán. A szekus állam emlegetése csak később került be a nyilatkozataiba, és ezzel a végletesen általánosító politikai diskurzus útjára. kommunikációról van szó, és nem a konkrét ügy megítéléséről, azt a leginkább kirándulva rossz mondata leplezi le. Aki először igazságtalannak és szabálytalannak véli az ügyet, azután pedig azt mondja, idézem, szóval sok sebből vérzik ez az úgynevezett korrupcióellenes harc, és Horváth Anna esetében korrupciót nem lehet emlegetni, idézett bezárva. És itt a törés, a meg nem engedhető diskurzusváltás, a mártírgesztus lenullázása, de legalábbis politikai kihasználása, megszállása és eltérítése eredeti morális jelentésétől. Mártírnak lenni nem csak nehéz, ha ment, amennyiben a keretfeltételek nem adottak, a politikai szimulákrum szabályai szerint szinte lehetetlen is. Horváth Anna áldozat, de az adott kontextusban és a romániai-magyar politikai diskurzus szabályai miatt mártír nem lehet, kétszeres áldozat, az igazságszolgáltatás és a politikum kétszeres áldozata viszont nagyon is igen.